Cseh Péter Mihály vagyok, Makon születtem, 31 évvel ezelőtt, mellette Földeákon nőttem föl, Hódmezővásárhelyen voltam gimnazista, matek-fizika szakon, annak a végén magyar könyvtárszakra jelentkeztem Szegedre, az egyetemre, ott csak 2 évet jártam, az alatt a 2 év alatt született a hivatásom, és akkor úgy éreztem, hogy mindent ott hagyok, egyetemet, focit, régi nagy álmokat, hogy én nagy focista leszek. Megtapasztaltam Jézus szeretetét, és azóta is igyekszem ezt újra és újra megtapasztalni. Az életem alapvetően jó szokások hálója. A Twin Peaks című filmben Cooper ügynök mondja azt, hogy a jó szokások biztos alapot adnak az élethez. Egyik ilyen jó szokásom az, hogy kihasználva szinte az összes technikai lehetőséget, internetet, rádiót, tévét, hirdetem az evangéliumot. És hát ehhez most hálásan köszönöm a te segítségedet, Józsi, aki itt a Mária Rádióban dolgozol, Isten áldja maga munkádat. Aztán sok más jó szokásom is van. Szeretem olvasni a Bibliát, ezt 16 évesen kezdtem el. Minden este olvastam belőle egy pár oldalt, és úgy jött is az indítás, hogy saját szavaimmal és hangosan imádkozzak Istenhez. Az alapján, amit épp olvastam. 2,5 évvel ezelőtt pedig, amikor egyszer sétáltam az utcán, jött a szívembe egy gondolat, hogy kezdjem el olvasni a Bibliát úgy, hogy 3 hónap alatt újra és újra a teljes Bibliát végigolvasom. Most már a 11. olvasásnál vagyok.
Hogyan született a hivatásod?
Sokfelé gyökerezik. Tavaly nyáron eljutottam Brazíliába az egyik rokonunk sírjához, Cseh Péter nagyapámnak a bátyjához, és ott újra rádöbbentem arra, hogy milyen nagy jelentősége volt, hogy egy kármelita szerzetes rokonunk volt, aki családi hagyomány szerint 50 évig imádkozott azért, hogy szülessen az öccse családfájában majd egy kisfiú, aki pap lesz. Aztán természetesen vannak ebben saját döntések, saját keresések is. 16 évesen egy foci meccsen eltört a jobb csuklóm, egy nagyon csúnya baleset volt. Csak egy pár hónapot ki kellett hagynom, nem tudtam járni edzésre. Az idő alatt hirtelen lelassult minden. Ott volt az egész délután, nem tudtam menni foci edzésre. Csöndben voltam a szobámban. És akkor elkezdtem szép irodalommal foglalkozni. Sőt, én magam is írtam verseket. Az egy eszmélődési folyamat volt, hogy nem a foci a világ közepe, meg nem én vagyok a világ közepe. Aztán nagyon nagy ajándék volt számomra az, hogy 18 évesen megismertem a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészséget. Oda járhattam, ott volt egy klubhelyiség, közösség, kápolna, jártam lelki gyakorlatokra. Olyan barátaim lettek, akik teológiára jártak, velük beszélgettem, kérdéseimre választ kaptam. Formálódott az identitásom, a jellemem, de ez még mindig nem jelentette azt, hogy én kaptam volna jeleket arra, hogy Isten papnak hív. Szemfel se tettem ezt a kérdést, hogy én akarok-e pap lenni, vagy Isten akarja ezt. Nálam inkább az volt, hogy túlságosan rá voltam fókuszálva a saját akaratomra is. Előbb ki kellett szeretnem a fociból. Másodéves egyetemista voltam, amikor kiszerettem belőle. Először azt hittem, hogy na, akkor én elvonulok remetének, mert annyira szeretek imádkozni. De aztán az úr adott egy kis nyaklevest, hogy ezt inkább csak magamért csinálnám. Utána azért kaptam egész konkrét jeleket, amik egész gyakorlatiak voltak, hogy Isten tényleg papnak hív. Karizmatikus közbenjáró imán pap és egy fiatal srác imádkoztak értem, és akkor azt mondta ott a velem egykorú srác, hogy ő úgy érzi, hogy Isten engem papnak hív. Hát nagyon megdöbbentem ezen, mert én erre nem gondoltam volna, pedig akkor már fél éve minden nap jártam misére. De hát néha van úgy, hogy nem látjuk a fától az erdőt, vagy még nem jött el az ideje, hogy meglássuk az erdőt. Kicsit úgy éreztem, hogy hát lehet, hogy ez csak egy ember mondja, de adjunk egy próbát. Elmentem Püspök Szent Lászlóra egy jezsuita szemlélődő lelki gyakorlatra. 8 napig csöndben és kenyérem vizem böjtölök, hogy jobban meghalljam Isten hangját. Ennek a lelki gyakorlatnak a végén is kaptam egy jelet, és utána még jött két-három ilyen nagyon számomra világos jel. Egész gyakorlatiak voltak, hogy Isten tényleg papnak hív. Három és fél hónap leforgása alatt ez eldőlt. Azóta is Isten maga erősít, hogy jó úton járok. Ebben a 11 évben volt és van is sok örvénylés.
Olyan kísértések, amik kemény próba elé állítottak téged?
Igen, ez egyértelmű, de hát szerintem mindenki, aki fölfelé törekszik, az érzi, hogy van lefelé húzó erő. Mindenkinek, nekem is vannak kísértéseim. De hála Istennek maga a kísértés az nem bűn, egyrészt. Másrészt pedig a kísértés az ördög portékája, tehát fel kell ismerni.
Hogyan vált Isten olyannyira személyesé a számodra, hogy Uram, neked adom az életemet?
Mesélhetnék nagyon sok nagyszerű élményt, de inkább most azt szeretném hangsúlyozni, hogy Isten csupa titok, és ez nem baj. Ne féljünk attól, hogy Isten nagyobb nálunk, és hogy Isten csöndben ott van mindenütt, akkor is, amikor nem látjuk. 16 évesen olvastam egy könyvet, ami az volt, hogy szólítsuk meg Istent, úgy, mintha itt lenne, és mondjuk neki valamit. Becsuktam a könyvet, lesétáltam a kertbe, felnéztem az égre, és azt mondtam, hogy Istenem, ha létezel, akkor mutasd meg magadat. Valami ilyesmit mondtam. Nem volt épp egy hullócsillag, semmi nem volt. De egy szép nyári este volt. És Isten a maga ritmusában válaszolt. Amiről most beszélgetünk, ez a hit működése is egyben. Az imádság a hit lélegzése. A hit az egyik leggyönyörűbb, legtitokzatosabb dolog. Egyszer egy barátom azt mondta, hogy a hithez is hit kell. Tehát kell hozzá egy olyan kiinduló pont, hogy akarok hinni, vagy kíváncsi vagyok, keresek. Akinek be van dugva a füle, az nem lehet mit kezdeni. Mondhatok én most az életemből katartikus jeleket, hogyha az, aki most hallgatja ezt a műsort, nem figyel előbb a saját csöndjére, akkor nem fogja meghallani a katartikus jeleket se. Nem fogja azokat átélni. Általában úgy tanítanak bennünket imádkozni, hogy tedd össze a kezedet, mondom előre a mi atyánkot, és mondod utánam. Én nem így tanítom imádkozni a gyerekeket, hanem úgy, hogy gyújtsunk meg egy gyertyát, nézzétek ezt a gyertyalángot. Ha most mozgunk és beszélünk, akkor ez is mozog. Most próbáljuk úgy figyelni ezt a lángot, hogy nem mozduljon meg a láng. És akkor ugrál közölöttem 10-15 kis ovis, és akkor érzik azt, hogy ez a kis pici gyönge gyertyaláng milyen könnyedén magmozdul egy sóhajtásra, egy beszédre. És amikor ez megtörténik, utána mondok én saját szavaimmal valamit, hogy Jézus, itt vagyunk. És akkor együtt mondják utánam, hogy Jézus, itt vagyunk. Tehát az imádság azzal kezdődik, hogy ráhallgatunk a csöndre arra, hogy Isten ott van.
Sokan láttak téged evangéliumot olvasni köztéren. Mi indított erre?
Amikor első éves kispap voltam, volt egy utcai evangelizáció Pécsön, a Széchenyi téren. Arra sétáltam, barátaim szervezték az evangelizációt, és mondták, hogy a mikrofonba olvasson fel a szeretett himnuszt. Az volt a legelső ilyen típusú szolgálat. Kiskoromban a töri órán hallottuk a szárvízi hajós, a veselényi bárónak a mondását, hogy csak az nem követel hibát, aki nem csinál semmit, de az követi a legnagyobb hibát, aki semmit nem csinál. Tehát csinálni kell az evangelizációt, ki így, ki úgy.
De azért nem idegenkedsz a figyelemfelhívás más módjától sem. Láttunk labda zsonglőrködni. Ez is egy olyan lehetőség, ami által elérhetők olyan fiatalok is, akik egyébként lehet, hogy nem mennének be a templomba.
Ez így van. Azért igaz ezekre a dolgokra is az, hogy minden csoda három napig tart. Nemrég egy papi találkozom, hát mondta egy idősebb atya, Csősz István, aki fiatalon elkezdett gitározni, és nagyon magas szintre vitte. És papként a misén most is gitározik papi ruhában. Azt mondta egy papi találkozón, hogy az emberek igazából nem csillagszórót keresnek, hanem mindvégig világító fényt, reflektort vagy fákját. Semmit nem szabad pusztán öncélúan a figyelemfelkeltés miatt csinálni. Ezek az ilyen akciók akkor válnak igazán értékessé, hogyha beleilleszkedik egy nagyobb folyamatba. És mellette kis túlzásra azt mondanám, hogy minden más is a helyén van. Akkor ez az egész így egységes lesz.
Úgy tűnik számomra, hogy ezek a figyelemfelhívó evangelizációk azért beleilleszkednek a te egyéniségedbe. És úgy gondolom, még korán sem értek véget.
Igen, beleilleszkedik. De szerintem nem ez az alapkérdés, hogy én milyen vagyok, hanem az, hogy milyen Jézus. A négy evangéliumban nézzük meg Jézust. Oda megy az emberek közé, megkérdezi, hogy hogy vannak. Például van a János evangéliumban, volt a Betesda fürdő, bénák, vakok, sánták, betegek sokasága ott fürdött. És amikor Jézus megtudta, hogy az egyik beteg már 38 éve ilyen állapotban van. Csak egy fél mondat, de arra utal, hogy Jézus ott vele is, és más betegekkel beszélgetett. Ami nem két perc volt, hanem lehet, hogy órák hosszatott, sétálgatott abban a fürdőben, ki tudja, lehet, hogy maga is egy kicsit magmosakodott, és elbeszélgetett az emberekkel. És amikor indította a Szentlélek arra, hogy most az egyikőjüket egy figyelemfelhívó csodával meggyógyítsak, azt tette. Tehát ott lehettem én az utcán, és felolvashattam az evangéliumot, elsétált mellettem 526 ember, abban az 526-ból lehet, hogy 450 este, ha megkérdezték volna, hogy te láttad, hogy egy papot olvasott, azt mondta volna, hogy nem láttam. Amikor a Szentlélek cselekszik, ez az igazán figyelemfelhívó. Hogyha a Szentlélek magmozdul egy játéktérben, tehát előbb nem az van, hogy menjünk ki az emberek közé, hanem előbb álljunk meg otthon magunkban a szobánkban az Úrral. És hogyha az Úr bennünket átjár, akkor majd ő fog cselekedni kint az emberek között általunk. Mert egyébként kimehetünk mi az emberek közé enélkül, és mondhatjuk a jót, de az akkor is csak egy élettelen dolog marad. Ferenc pápa, amit mond, az nála azért olyan hiteles, mert ő előbb az Úrnál van. Minden reggel fél ötkor kell, és 5-től 7-ig, imádkozik, 2 óra hozzá. Most hát nézzem mindenki a lelkébe, maga az órájára, maga a naptárjába, hogy így kezdődik a napunk, hogy 2 óra hozzá imádkozunk. Most ki mondhatja erre azt, hogy hát én nem vagyok pap, meg nincs erre időm, akkor nem érdemes erről beszélni. Én azt tudom csak adni, amit kaptam. Ha én magam nem vagyok az Úrral, akkor maximum az Úrról hallott dolgokat fogom elmondani, mint egy mondókát. Hogy kell imádkozni? Összeteszed a kezedet, karasztot vetsz, elmondod a mi atyánkat. Na, nem történik semmi. Miért nem történik semmi? Mert csak egy mondóka volt. Aki viszont rászánja az időt, hogy Istennel foglalkozzon, hogy Isten tényleg maga személyesen megismerje, azt Isten fogja tudni majd mozgatni. Olyan ez, mint egy tánc. Előbb azt kell figyelnünk, hogy Isten hogy táncol, hogy tudjunk úgy táncolni, hogy ő táncol. Szegedon voltam 2 évig egyetemista, és ebben a 2 évben egyre jobban beindult nálam ez a folyamat, hogy Isten, Isten, Isten. És akik a közelemben voltak, azok ezt visszajelezték, hogy Peti, egyre nagyobb benned a béke. Például így mondta egy lány, a hajléktalanokat látogató csapat. Egyik estén, amikor mentünk így a híd alá, hogy vigyük a zsíros kenyeret, meg a teát. Aki minden nap ránéz Krisztusra, azt Krisztus maga is sürgeti. Én szeretném valóban nagyon jól végezni a papi szolgálatomat. Nem mi hozzuk itt a nagy áldozatokat. Jézus hozta maga nagy áldozatot. Nem az a nagy áldozat, hogy mi kimegyünk az utcára az emberek közé. És mekkora áldozat az, hogy ő a mennyországból jött el. A tökéletes szeretet közösségéből, a Szent Háromság közösségéből eljött a gyilkosok közé, akik kegyetlenül mag is ölték a végén. Barátai elhagyták. Tehát az mekkora áldozat volt, hogy ő kijött onnan a világba, az utcára. Ahhoz képest mi honnan tudunk mozdulni, vagy hova megyünk?
A most téged hallgató, hogyan kezdje el az Istenhez fordulást?
A Bibliában a leggyakrabban Istentől jövő mondat az, hogy ne félj. Mivel mi bűnbe esett emberek vagyunk, eleve onnan indulunk, hogy Isten biztos bántani akar minket. mert megérdemeljük, mert rosszak vagyunk. Maga ezt halljuk mindenkit, a maga lelkismeretünk is vádol minket, ugye? És Istennek ez a legelső üzenete, hogy ne félj tőlem. A félelem gyötrelemmel jár. Tehát ne gyötrődjünk, ne kínlódjunk. Aki fél, nem tökéletes a szeretetben. Kezdjük el Istent szeretni. Egy évig Bikalon laktam. Az utolsó napokban elmentem elbúcsúzni az emberektől, és akkor oda köszöntem, hogy Marika néni, átjövök mindjárt. Marika néninek ott volt az unokája, Ábel. Mondja a Marika néni, hogy amikor Ábel odaszaladt hozzá, és látszott, hogy félt, mond, ki jön most, és akkor megyek át, és látom én is, hogy hát Ábel fél tőlem. Még nem értem át teljesen, és hallom, hogy mondja a nagymamája, hogy Péter atya jön, nem bánt, szeret téged. És úgy megörültem ennek a mondatnak. A nagymama ezt a szerepet töltötte be, mint Jézus. Jézus eljött közénk, hogy elmondja, hogy Isten nem bánt, szeret téged. Ez bőven elég, és újra ehhez kell visszatérni. Most, hogyha mi tőlünk fél valaki, akkor persze hiába mondjuk, hogy ne félj. Az életünkkel, a lelkületünkkel, a mentalitásunkkal akarok sugalni mindenféle módon azt, hogy milyen az Isten valójában. Mert ez a kérdés. Isten ajándékoz meg minket az ő magismerésével. Ő közeledik felénk. Akarja, hogy mi magismerjük őt. Szent Pál mondja azt, hogy kövessétek azokat, akik látjátok, hogy a példám szerint élnek. Ez egy nagyon nagy magabiztosságot sugalló mondat Szent Pál szájából, de tudta azt, hogy ő maga Krisztust követi, és példája szerint él. Ezért, aki szeretné Krisztust követni, az már ne is őre Pálra nézzem, hanem azokra, akik Pál példája alapján követi Krisztust. Nekem is vannak barátaim, akik néhány dolgot eltanultak abból, ahogy én Krisztust követem. Én hiszem azt, hogy nagyon sok jó dologra tanítottam már meg nagyon sok embert.
Hogy szól a papi elmondatod, és miért éppen azt választottad?
Nyújtsd ki a kezedet, Jézus mondja a félkezére béna embernek, mert miközben a béna megpróbálja azt a béna kezét kinyújtani, Jézus is nyújtja az ő kezét felé, és ahogy próbálkozik, akarja kinyújtani, Jézus szavának engedve, úgy szinte a gyógyulás átmegy rajta, mint hogyha egy vízesésen nyújtaná át a kezét, és ahogy nyújtja ki a kezét, úgy tényleg ki is nyúlik, és meggyógyul. Ez a mondat számomra ezt jelenti, hogy cselekedjünk hittel, mozduljunk, kezdjük el. Én igyekszem kinyújtani a kezemet mindenki felé.
Van-e még olyan, amit elmondanál?
Igen, ajánlom szeretettel a weboldalunkat, csepeticsapata.hu. Facebookon elérhetőek vagyunk. Aztán van a YouTube-on van egy csatornánk, azon, hogy Péter atya, azon is vannak videóink, prédikációk, hanganyagok, barátaimnak a szép írásai vagy tanításai tölthetők le, mert a csapatban igyekszünk mozdulni. A Bonum TV-ben is van egy élő műsorunk, havonta egyszer 40 percben egy élő közbenjáró ima műsor, illetve hát bárkivel szívesen találkozok is, keressenek meg.
Kedves hallgatók, Cseh Péter atya tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
A lélek hangja. Nyolcágú kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallják.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.